Sziasztok, igen, ez itt a Rádió Café 98, benne pedig a kávézó a világ végén. Szeptember 1-je van, 2025-öt írunk, és egy számomra, és egyébként szerintem mindenki számára nagyon-nagyon fontos és kardinális téma lesz a mai, ez pedig a magyar erdők helyzete. A vendégem pedig dr. Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának szakértője. Szia, Laci, köszönöm, hogy ilyen hirtelennyiben elfogadtad a meghívásomat, ugye? Egy pár napja beszélgettünk, pont egy másik podcast kapcsán, és hát ugye ezt, hogy civil, ott is megbeszéltük, meg civilben is megbeszéltük, hogy sajnálatos módon a magyar erdők helyzete nem áll annyira jól, mert hogy azért egy eléggé intenzív fa kitermelés indult el néhány évvel ezelőtt, ugye volt talán 3 vagy 4 éve, mindig nehezen tudom már is számon tartani, jött ki ez a tűzifa rendelet, amikor is az volt, hogy akkor ugye az ukrán háború miatt energiaválság van, és akkor szükség van a tüzelőanyagra, és akkor már volt egy ilyen könnyítés, és hogy akkor lehet tarvágni, meg nagyobb területeken, védett erdőkbe is akár kitermelni fát. Azóta ez a vészhelyzet, ez úgy azért talán annyira nem áll fönt energetikailag, de közben mégiscsak, hát, ahogy lehetett sejteni, ez a szellem, ez kikerült a palacból, sőt annyira, hogy most már azóta még további könnyítések is voltak ezzel kapcsolatban. Mi az, ami összességében változott, tehát ami mondjuk még a tűzifa rendelet előtt mi volt a szabályozás, és most per pillanat mi a szabályozás a fa kitermelések kapcsán?
Ennek azért nyilván vannak korlátozásai, tehát védett területeken, Natura 2000 területeken nem ugyanolyan módon lehetett eddig legalábbis fát kitermelni, mint azokon kívül. Most ez a két szabályozás, tehát a saláta törvény, illetve ahogy említetted, a tűzifa rendelet, az arra irányult, hogy védett területeken is könnyebb feltételekkel történhessen ez meg. Na most ez bekerült az erdőtörvénybe, tehát a 2009-ben létrehozott, ugye akkor új erdőtörvényünk módosult ezekkel a feltételekkel, tehát ilyen formán könnyebb lesz fát termelni védett területeken, de én azért hozzátenném, hogy ezek a módosítások a nagy képen nem változtattak túl sokat, tehát inkább visszanyúlnék oda, hogy ez eleve nem túl ideális, összehasonlítva akár a környező országokkal.
Igen, mondjuk a környező országokhoz képest mennyivel szabadabbak ezek a törvények a kitermelés tekintve?
Hát ugye inkább azt emelném ki, hogy a környező országokban nem ennyire uralkodik ez a vágásos üzemmód. Vannak például olyan tájegységek, területek, Szlovéniát tudnám talán idehozni leginkább példának, de Ausztriát is mondhatnám, sőt Szlovákiát is, ahol nem ez az egész hegyoldalról a fát letermelő gazdálkodás zajlik, hanem az úgynevezett szállalás. Ugye régebben magyar nyelven ezt szállalásnak hívtuk, most van erre egy másik kifejezés, hogy örök erdő üzemmód. Na most ez egy sokkal kíméletesebb erdőgazdálkodás. Tehát ez sokkal inkább jellemző a környező országokra, ugye a magasabb hegyekben ezeknek a hagyományai jobban megvoltak. Illetve ami egy másik markáns különbség, és erre szeretjük azért néha felhívni a figyelmet, hogy védett területeken, különösen nemzeti parkokban, tehát amik azért valahol tényleg én azt gondolom, hogy az egész, ugye a nevük alapján is az egész nemzetnek egy ilyen közös kincsei, ott nem ezt a hagyományos erdőgazdálkodást folytatják, sem Ausztriában, sem Ukrajnában, és mondhatnánk az összes lényegében szomszédos országot.
Hát igen, hiszen ugye pont azért védettek az erdők, vagy valami azért nemzeti park, vagy természetvédelmi terület, mert hogy az lenne az elgondolás, hogy akkor ott békén hagyjuk a természetet, és akkor tud úgy üzemelni, ahogy kell neki üzemelni nálunk, meg mégis igen, ezeken a helyeken kereskedelmi kitermelés zajlik. Ugye én is a Pilisben élek, és akkor ott az szokott lenni, hogy nagyon szép szállaló erdő kitermelés történik, ami részben igaz is. Egyébként azt hozzáteszem, hogy amikor az ember már egy kicsit hajlandó hajlandó mondjuk egy 15-20 percet sétálni a túraútvonalaktól messzebb, akkor ott már azért ugyanúgy előfordulnak ott is a hatalmas nagy tarvágások. De hogy így összességében igen, én ezen szoktam értetlenkedni, hogy teljesen mindegy, hát ha ez egyszerűen egy természetvédelmi terület, akkor miért történik ez, tehát hogy ez már önmagában értetetlen. Van erre valamilyen szakmai indoklás, hogy miért kell mégis természetvédelmi területen is fakkitermelést végezni?
Hát tulajdonképpen ez egy ilyen felfogásbeli különbség ahhoz képest, ahogy mondjuk a nemzeti parkok, ha maradunk ennél a példánál, ötlete az Egyesült Államokból származik, ott az első nemzeti parkokat így a 19. század végén, ha jól emlékszem, 1872-ben alapították meg a Yellowstone-t, és hát jó sok időnek kellett eltenni, amíg Európában is létrehozták őket. Egyébként relatíve hamar a skandináv országokban, 1909-ben alakultak meg az elsők, viszont ugye a magyar első nemzeti park, a Hortobágyi csak 1972-ben. Tehát a természetvédelemnek ez a talán mondhatnánk úgy, hogy tiszta felfogása, amikor arról van szó, hogy egy viszonylag érintetlen tájat megpróbálunk úgy megőrizni, ahogy van. Ez más feltételekkel lehetséges. Hát egyrészt ugye sokkal elhasználtabb, ha szabad ezt a szót mondani, elhasználtabb tájaink vannak Európában, mint mondjuk az Egyesült Államokban, vagy más kontinenseken, tehát eleve nehezebb volt olyan területeket találni, ahol nincsen, vagy nem volt túl intenzív emberi beavatkozás, illetve hát a másik, hogy az erdőgazdálkodásnak a hagyományai Európában és azon belül Magyarországon is, ugye mi valahol ezeket a monarchiás hagyományokat követjük, ezek nagyon erősek, és azokon a területeken, ahol létrejöttek például ezek a hegyvidéki nemzeti parkok, mint a Bükki Nemzeti Park, vagy amit te említesz, a Dunai-Paj Nemzeti Park, itt már ugye évtizedek óta egy ilyen nagyon rendszeres erdőgazdálkodás ment. És amikor ugye a 70-es években ezeket a parkokat létrehozták, akkor az volt a szempont, hogy itt ugyan tényleg védettséget szeretnénk, de leginkább azoknak a fajoknak, amik ott megtalálhatók, tudjuk, hogy ott fészkel a holló, vagy sólyom, ilyen-olyan bagolyfajok, stb., tehát, vagy esetleg növények, tehát valamilyen ritkább növényfajnak található meg egy adott populáció a területen, és ezért jól körbe kerítjük, hogy ennek valamiféle plusz védelmet biztosítsunk, vagy esetleg a tájképvédelem. Tehát nálunk Magyarországon viszonylag nagy nemzeti parkok vannak területi alapon, mert hogy a tájnak a védelme volt fontos. Na most egy tájra, ha ránézünk, és egyébként nem zavarja a szemünket a sok vágás terület, akkor azt mondjuk, hogy végül is nincs probléma, nem alakítjuk át valami más, se erdőhelyen erdő marad. Vagy ha kimutatható, hogy ezek a fajok, amiknek a kedvéért létrejött a nemzeti park, a parlagi sas továbbra is ott fészkel, a fekete gólya nem megy el, akkor lényegében az lehet a konklúzió, hogy az erdőgazdálkodás meg az élővilág védelme az lényegében egymás mellett is működhet. És hát tulajdonképpen ez a, mondjuk így ezzel a szóval paradigma, vagy doktrína, az, ami évtizedeken keresztül fenntartotta ezt a rendszert, hogy hiába védett terület, attól az erdőgazdálkodás még megy tovább. És ugye ami ennek még egyfajta ilyen intézményi leképezése is, hogy vegyünk megint egy példát, mint bármelyik nemzeti parkot, ott kétféle állami kezelő intézményről beszélünk, ugye van maga a Nemzeti Park Igazgatóság, ami egyébként megyényi területeknek a védett természeti értékeiért felel, plusz azért a területért is értelemszerűen, ami be van karikázva térképen, mint nemzeti park. Viszont ezeken a határokon belül az erdőket, ugyanúgy, mint azokon kívül, egy állami erdőgazdaság kezeli. Van egyébként néhány helyen, például az Őrségi Nemzeti Parkban magán erdőtulajdonosok is vannak. Tehát képzeljük el azt a helyzetet, hogyha besétálunk egy erdőbe, ott ugye a kezelő az egyik az erdőgazdaság, vagy a magánerdőtulajdonos, a másik pedig a nemzeti park, és ennek a két intézménynek egy asztal mellett el kell dönteni, hogy ott mi történjen. És miután a jogszabályaink azok a legritkább esetben írják elő azt, hogy ott ne legyen fakitermelés, tehát ugye az erdőrezervátumok, amik egyébként így a 2000-es évek elején jelentek csak meg, és nagyon-nagyon picik ott, és azoknak is csak a magterülete olyan, ahol nincsen egyáltalán fakitermelés. Mindenhol máshol igen. Tehát ez tulajdonképpen a nem annyira rövid válasz a kérdésedre, hogy mégis ez így hogy?
Nem baj, nem rövid válaszokért. vagyunk itt. Tehát, hogy ha jól értelmezem, ugye akkor az a probléma áll fönt, hogy az erdőgazdálkodás sokkal régebbre nyúlik vissza, mint hogy nemzeti parkjaink lennének. Ha jól emlékszem, ugye Mária Terézia volt az, aki ugye a betelepített svábok nagyon szerették kivágni a tölgyest, és azt hiszem ő volt az első, aki ezeket az erdőgazdaság vagy erdészeket egyáltalán kinevezte azért, hogy egyáltalán maradjon erdő, ami tök jó, csak hogy más eleve az erdészeknek a szemlélete, ők kifejezetten úgy tekintenek az erdőre, mint ahogy mondjuk egy földműves tekint a búzaföldre vagy a kukoricaföldre, hogy ennek azért van az erdő, hogy aztán kitermeljük, tehát ezért is van egy ilyen ellentmondás, ugye most nemrég hallottuk az egyik erdésznek azt a mondatát, aki azt mondta, hogy vétek egy 120-130 éves erdőt csak a madaraknak meg a mókusoknak ott hagyni, tehát hogy az az eset áll fönn, hogy akinek ugye kalapács van a kezében, az mindent szegnek lát, tehát hogy nekik érthető módon az a feladatuk, hogy hogyan lehet fenntartható módon minél több fát kitermelni az erdőből, de hogy közben ennek meg azért mégiscsak változnia kellene, hiszen itt van nem a nyakunkon, hanem benne vagyunk a klímaváltozásban, és hát iszonyatosan nem mindegy, hogy mennyi erdővel vészeljük túl, különösen itt a Kárpát-medencében, kontinentális időjárással, stb. Tehát, hogy erről beszélj egy kicsit kérlek, hogy miért is olyan fontos túl az, hogy nagyon jó sétálgatni az erdőben, miért fontos, hogy az erdőink erdők maradjanak?
Most nagyon sok mindent csomagoltál bele ebbe a kérdésbe. Igen, tehát vissza az elejére, hogy igen, tehát a Mária Terézia idejére nyúlik vissza az erdőgazdálkodásnak tulajdonképpen ez a mérnöki szemlélete, és valójában az egyik fő okának azt szokták, hogy ez egyáltalán is szárba szökkent ebben a formában, az egyik fő okának azt szokták megnevezni, hogy a felvidéken, tehát a mai ugye Szlovákia területén, meg hát nyilván máshol is, a bánya tevékenység igényelt rengeteg fát, tehát főleg a bánya városok körül fogyott el az erdő olyan mértékben, hogy már nem volt egyszerűen utánpótlás, és ugye a bánya vágatokba a fát használtak, meg égették, meg stb. Tehát nagy szükség volt arra, hogy ez egy fenntartható, vagy akkori szóval tartamosan használható nyersanyag legyen, és mindig rendelkezésre álljon. Tehát ugye, ezek miatt a bányával kapcsolatos összefüggések miatt nem meglepő, hogy Selmec bányán hozták létre ezt a monarhiás intézményt, és hosszú időn keresztül tulajdonképpen az erdőmérnök képzés az párhuzamos volt a bánya tisztképzéssel, az enyenruhájukban, a hagyományaikban ez a mai napig tükröződik. Én ezt csak kívülről látom biológusként, de nekem ez nagyon tetszik egyébként, hogy ilyen régi hagyományaink vannak. Viszont hát amit ugye mondasz, ennyire egyébként nem általánosítanék, hogy az erdész felfogás az minden esetben ezt a mezőgazdasági logikát követi, hogy megtermeljük a fát, utána betakarítjuk lényegében, aztán újra ültetjük. Ez azért a szélsőségesebb módja az erdőgazdálkodásnak. Hogyha egy picit távlatosan és nagyobb perspektívában nézzük, akkor azért kimutat hogy ezekben a volt monarchiás országokban megvannak egyéb hagyományok is. Tehát egy erdőben lehet úgy is gazdálkodni, ami sokkal inkább a kertészkedésre hasonlít. Egyébként, és románul nem tudnám ezt idézni, de az valahol a kertészettel, kertészkedéssel kapcsolatos fogalom. Ugye itt arról van szó, hogy kivágják ugyan a fát, de csak egyenként, ugye szálanként, vagy kis csoportokban, és ott az erdő megújítja saját magát, és ez a folyamatos erdőborítás melletti erdőgazdálkodás az, ami egyfajta természetvédelmi szempontból, meg egyébként tájképvédelmi szempont, sőt turisztikai szempontból is egy nagyon-nagyon jó alternatívája ennek a viszonylag iparszerű módszernek, amire ugye rákérdez a... Sőt, hogyha ugye a végén rá utaltál a klímaváltozásra, tehát a klímaváltozás szempontjából is ez a nagyon hagyományos vetés-aratásra emlékeztető módszer, ez nagy veszélyeket hordoz magába, hiszen arról van szó, hogy számos ponton, tehát először is a létrehozott vágás terület, ami ugye az üres hegyoldal, az megszünteti az erdő klímát így egy lépésben. Utána ugye a klímaváltozásnak vannak egyéb következményei, például ezek a villámárvizek, nagyon hirtelen csapadék megjelenés, tehát ez az eróziót ugye hozza magával szinte azonnal, és hogyha esetleg megnyugodnánk, hogy mire megnő az erdő, azért már az ellenálló képessége viszonylag jó irányba mutat, hát ez sem igaz, hiszen ezek a nagyon egykorú, általában egy-két fafajból álló erdők, ezek például a viharoknak is nagyon kevéssé ellenállók, érzékenyek rá, sőt, hogyha nem megfelelő fafajt alkalmaznak, ugye Alföldön azért nem volt meglepő az elmúlt évtizedekben, hogy mondjuk nagy területen fenyő telep építéseket alkalmaztak, ezek például gyúlékonyak, tehát ebben a forró, ugye aszály és emellett nagyon magas nappali középhőmérsékletek felé haladó időjárásban, ugye általában ezek az erdőtüzek emberi gondatlanságból jönnek létre, de sokkal könnyebben meggyulladnak ezek az erdők. Tehát most így csak így csokorba fogva így a válaszomat, tehát azokra az erdészeti gyakorlatokra, módszerekre kéne nagyobb hangsúlyt fektetni, és abba az irányba elvinni a hazai magyarországi erdőgazdálkodást is, ami nem csak természetvédelmi, meg tájképvédelmi, hanem klímavédelmi szempontból is sokkal előnyösebb lehetne.
Igen, amit nem csak ezen a téren, hanem más területen is hiányolok a döntéshozók döntéseiből, aztán lehet, hogy ezzel valahol tisztában vannak, csak nem tudom, nem mutatkozik meg, az annak a felismerése, hogy ez mennyire rendszerszerűen működik, tehát hogy nem lehet külön választani, hogy akkor vannak az erdők, vannak a folyóink, van a talajvízünk, hanem ugye az ember ezt elkezdi nézni, akkor ez látszik, hogy ez egy csodálatos, fantasztikus és pont ebből kifolyólag nagyon ellenálló rendszer, mert ha nem lenne az, akkor még nagyobb bajban lennénk, és hogy hát ezek a dolgok mind nagyon-nagyon szorosan összefüggenek. Ugye, ha jól tudom, még akár az is lehetséges, ugye, tehát sokan úgy gondolják, hogy az erdők segítenek ugye ebben a kis csapadékkörben is, tehát effektíve a helyi esők létrejöttében is akár tudnak segíteni az erdők. Ez mennyire bizonyított?
Én ennek éppen az elmúlt hetekben igyekeztem utána nézni. A trópusokon egyértelmű a helyzet, ott ugye ezek a egyenlítő környéki légmozgásokat, például egy Amazonasnak a sérülése az egy egész komoly globális következménnyel járhat, sőt ugye ha az erdőterületnek egy valamekkora arányát kitermelnék, akkor magától alakulna egyfajta szavannává, legalábbis a jelenlegi tudásunk alapján, hiszen azt a felhőképződést, amit eddig saját maga számára biztosított, azt egy adott ponton túl már nem tudná. Na most itt mi a nyugati szelek övében vagyunk a mérsékelt övben, tehát a mi légnedvesség nagy része az óceánok felől jön, és ugye egy kisebb része az, ami mondjuk helyi eredetű, de ettől független azért nagyon sok adat és vizsgálat mutat afelé, hogy igen, tehát hogyha az erdő jelen van, akkor ott a felhőképződés, a csapadékképződésnek a lehetősége is jobbak. Illetve hát azt gondolom, hogy régről fogva tudjuk, hogy az erdőnek van egy ilyen önmagába való mikroklíma, a javító hatása, és az gyakran megfigyelhető például itt a budai hegyekben is, hogyha fölmegyünk például Jánoshegyre, akkor látjuk, hogy ott a hegynek a tetején, ahol igazából bükkösnek kéne lennie, ott most tölgyes van. Ez valószínűleg annak a következménye, hogy amikor levágták, akkor ott megszűnt hirtelen az erdő klíma a hegy tetején, és azóta eltelt évtizedek során sem tudott igazából visszakerülni ez a csapadék igényesebb faj. Tehát az erdőkkel minél finomabb abban bánunk, annál inkább megőrizzük magát az erdő klímát, és hát az egész tájnak a nedvességét. Ugye, hogyha ha különböző településeit meglátogatjuk az országnak, hát az szerintem egyértelmű, hogyha egy erdőkkel körülvett tájban járunk, körbenézünk, minden a zöld domboldalakat látunk, akkor ott azon a településen valószínűleg egészen más a levegő minősége is, mint egy kukorica táblákkal körülvett erdőtől megfosztott tájban. Tehát én azt gondolom, hogy ezért minden település körül nagyon nagy áldás, hogyha maradtak erdők.
Hát csak az ember a saját kertjére gondol, ahol, hogyha vannak fák, amik árnyékot adnak, mennyivel hűsebb, mennyivel kisebb ezáltal a párolgás, a talajkipárolgása, hiszen a fák, ha más nem csak árnyékot adnak, tehát hogy ez csak egyszer józan paraszti észre is nyilván mutatja, hogy a fák segítenek csökkenteni a felmelegedést, ugye számtalan ilyen mérés van, amikor mutatják városokban is, hogy ugye ahol nincsen fa, mondjuk milyen hőmérsékletű a járda, és ahol fa van, mondjuk akár 10 fok különbség is lehet, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon fontos lenne, és nagyon vicces, amikor lehet olvasni ezeket a mindenféle fejlesztéseket, hogy akkor a újabb, nem tudom, gépet fejlesztette ki, ami kivonja a légkörből a széndioxidot, és akkor hát ilyen szerkezetek vannak, úgy hívják őket, hogy fák, és hogyha tényleg egyszerűen hagynánk őket nagyobb számban, akkor pontosan ezt a feladatot végeznék el. Úgyhogy ezért kicsit veszélyes az irány szerintem, amit most képviselünk, hogy mindig a technológiától várunk megoldást a klímaválságra, miközben meg ugyanolyan vehemenciával, vagy még nagyobb vehemenciával írtjuk az erdőségeket, és tesszük tönkre azt a rendszert, ami működteti ezt az egész bolygót. Tehát, hogy valahogy kicsit hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, csak arról beszélünk, hogy hogyan lesz majd, nem tudom, megújuló energia felhasználás, de ugyanakkor azt is valahol, mikor le kéne fektetni, hogy a természetnek, nem tudom, a 30-40%-át azt békén kéne hagyni ahhoz, hogy ez a hajó ezt tudjon tovább menni.
Valóban, tehát az talán köztudott, hogy a globális felmelegedéshez, tehát ugye a légköri széndioxid mennyiségének, koncentrációjának a növekedéséhez komoly hozzájárulása van az erdőirtásoknak, és hát ez bár szerencsére egyébként vannak olyan trópusi tájak is a világon, ahol ez megfordulóban van, de azért még mindig az a trend, az a tendencia, hogy csökken a bolygón az erdőterület. Tehát, és ugye ez bár egy ideig ugye beépítve is lehet ez a faanyag, egy nagy részét egyébként eltüzeljük, de ugye ennek a nagy része gyakorlatilag a levegőben van. És hogyha hagynánk az erdőterületet újra visszaépülni, az erdőségeket, akkor ezzel egy jelentős részét ki tudnánk vonni. Megjegyzem, ezzel nem tudnánk azért kompenzálni azt a tevékenységet, mert ugye fosszilis nyersanyagokat égetünk, ami évmilliók alatt gyűlt össze a földfelszín alatt, tehát a kőolaj, a kőszén, ugye ez egy olyan plusz többlet, amit sajnos nem lehet az erdőkkel visszanyerni.
Persze, de semmiképpen sem javít a helyzeten az, hogy ha még ezeket égetjük, és még az erdőket is, meg a vadont is eltüntetjük, ami legalább kompenzálná ezt, tehát hogy kvázi két végéről égetjük a gyertyát.
Hát igen, ennek talán az egyik legijesztőbb és legpokoli példája az a dél-kelet-ázsiai esőerdőknek az égetése, tehát Indonéziára gondoljunk, Maláziára. Ugye itt ezek az esőerdők egyrészt óriási mennyiségű szenet tárolnak a biomasszában, tehát gondoljuk el, hogy itt ilyen 40-50 méter magas fákról is beszélünk, illetve a talaj, ezek ilyen nagyon tőzeges, tulajdonképpen kicsit a barna szénre hajazó széntartalmú talajokon állnak, ilyen nagyon lápos, mocsaras talajok, nagyon nehezen gyulladnak meg egyébként, de hogyha ugye az ember nekikészül, akkor mégiscsak fel tudja gyújtani őket, és pedig a különböző ültetvények érdekében ez történik évről évre. Na most ennek olyan következményei vannak, hogy ezek az égő erdőkbe borítják ilyen sárgás színű füsttel az egész térséget, tehát én nekem volt szerencsém ezt látni. Egy ilyen nagyon egészségtelen rossz atmoszféra, ami kialakul, ez az ilyen tényleg ilyen opálos sárgás levegő, úgyhogy közben maga a tűz az 1000 kilométerre onnan van. És ugye egyébként, ha valakit érdekel ez a téma, ennek még a Wikipédián külön weboldala van, hogy ezek a dél-kelet-ázsiai füstködök, ezek évről évre milyen következmények, ugye ennek egészségügyi következményei is vannak, stb. De hát ugye azok a termények, itt gondolhatunk például az olajpálmára, amit a kivágott és felgyújtott esőerdőknek a helyén termelünk, vagy termesztünk, hát ezek úgy tűnik, hogy megérik ezt a kárt is.
Hát rövid távon legalábbis. Igen. Na innen folytatjuk, mert megpróbáljuk egy kicsit pozitívabb hangvételben folytatni a reklám meg a kis zene után.